Bemutatjuk a reklámot. Utána jön a kedvenc műsorod.
Vegyen részt az ipar legnagyobb hazai eseményén. Az iparnapjai, MagTech és Automotive Hungary kiállítások a legújabb fejlesztésekkel, technológiai irányzatokkal és üzleti kapcsolatok lehetőségével várják a szakembereket május 7-e és 10-e között a Hung Expo-n. Részletek és látogatói regisztráció www.iparnapjai.hu.
Vége a reklámnak. Jön a műsor.
Nekik mindegy, hogy Győr vagy Fradi, Veszprém vagy Szeged, Bajnokok Ligája vagy EHF Kupa. Csúcskézilabda egy helyen, Töményen, Ágai Kisandrás és Borsos Attila előadásában, a Kézi Vezérlésben, a Sport TV és a 24.hu közös podcastjában.
Sziasztok, ez itt a Kézi Vezérlés, a Sport TV kézilabdás podcastja Borsos Attilával és Ágai Kisandrással. És minden bizonnyal ez az utolsó világbajnoki, női világbajnoki külön kiadásunk. Bár lehet, hogyha majd vége lesz a VB-nek, még azért visszatérünk a világbajnokságon történtekre. De ami a magyarok szereplését illeti, nincs mire várnunk sajnos, hiszen számunkra befejeződött a világbajnokság, méghozzá egy Korea elleni mérkőzéssel, amelyet maga biztosan megnyert a csapat. És így most még felvételünk időpontjában azt kell mondjam, hogy minden bizonnyal a 10. helyen végzett, hiszen mi hétfőn délután beszélgetünk, és elvileg még lehetünk 11-ek is, de reméljük, hogy nem leszünk, hanem marad ez a 10. hely. És abban maradtunk Attilával, hogy most olyat fogunk csinálni, amit még nem nagyon csináltunk egyébként itt a kézilabdás történetében, hogy most posztonként végig megyünk azon, hogy milyen benyomásokat tettek ránk a magyar válogatott játékosai, nyilván szót ejtünk majd a kapitányról is, de előtte akkor beszéljünk pár szót erről a mérkőzésről, amelyet azt gondolom, hogy nagyon tisztességgel lehozott a válogatott.
Igen, azt hiszem, hogy ez fontos volt mindenkinek, hogy az utolsó meccs azért nagyjából azt a képet adja a válogatottról, amit szeretnénk látni, és végül is abból a szempontból ez tényleg egy olyan mérkőzés volt, ami teljesen korrekt volt, hogy egy nálunk azt hiszem gyengébb csapatot magabiztos játékkal sikerült megvernünk. De azt hiszem, hogy ez a mérkőzés is nagyon szépen tükrözte azt, amiről talán később fogunk beszélni, hogy mi igazán az, amiben fejlődnünk kell ahhoz, hogy komoly eredményeket elérjünk. Hiszen ezt a mérkőzést is, ha egy picit mélyebben megnézzük, és így bújtam egy jó pár statisztikát a különböző csapatok teljesítményéről a korábbi mérkőzéseken, és eléggé árulkodóak ezek a statisztikák. Hogyha ezt a korai meccset megnézzük, akkor azt látjuk, hogy tulajdonképpen ugye 7 vagy 8 góllal nyertünk, talán nem is emlékszem.
7-tel.
És azt lehet látni, hogy 30-szor jutottak el a koreaiak a hatoson zicserbe. Tehát gyakorlatilag hát kis túlzással minden támadásukból ki tudtak helyzetet alakítani. Viszont ebből a 30-ból 13-at vagy 14-et megfogott a Biro Blanka. Míg a másik oldalon mi nagyjából ugyanennyi helyzetet alakítottunk ki, és abból 4-et fogott meg az ellenfél kapusa vagy 5-öt. Tehát gyakorlatilag a játék képe most, ha lebontjuk a lövő helyzetekre, akkor úgy nézett ki, hogy mind a két csapat ugyanannyiszor eljutott jó helyzetig, csak mi 8-10-el többet belőttünk, és ezzel megvertük őket. Ami teljesen logikus, csak azért azt mutatja, hogy itt, hogyha nem így véd a kapusunk, vagy az övéig jól véd, akkor megint bajba kerülhettünk volna. Tehát az, ami elvileg a játékunkban fölény van, meg erőben azért ezeknek óraiaknál. Még ezt sem feltétlenül érvényesítjük egy mérkőzésen, hanem arra vagyunk hagyatkozva, hogy majd a kapusunk kivédi, és mi meg bedobjuk a helyzeteket. Tehát ha később majd egy picit jobban elemezzük azokat a csapatokat, amelyek megvertek minket, különösen a dánok statisztikái nagyon érdekesek, akkor látni fogjuk, hogy mik azok a kulcs területek, ahol tényleg fejlőd.
Jó,
de ezzel együtt nyilván ez egy jó lehozott meccs volt, bár nem tudtuk őket a második félidőben igazán megint meghajlítani, hanem a kongóiakhoz hasonlóan egy ilyen semleges második fél időt futottunk.
Jó, mondjuk úgy, hogy az eredményt tekintve jól lehoztuk maga biztosan.
Igen, meg jól is játszottunk, tehát különösen támadásban.
Igen.
Tehát ez egy jó meccs volt, csak hogyha ha elemezzük és keressük majd az okokat, akkor ebbe a meccsbe is megtaláljuk azt, ami miatt nem vagyunk a legjobb nyolcban.
Világos. Egyébként csak azon mosolyogok itt magamba, hogy ritkán van szerintem olyan világbajnokság, amikor szinte minden pontosan úgy történik, ahogy annak történnie kellett, mondjuk a számok meg az előzmények alapján. Megvertük az összes olyan csapatot, amelyik gyengébb nálunk. Játszottunk egy iszonyatosan szoros meccset egy olyan csapattal, amelyik nagyjából a mi kategóriánk, és agyonvert minket egy olyan csapat, amelyik momentán előrébb tart, mint mi. Ez történt.
Igen, csak hát ebből nem lett az a kitűzött célnek az elérés.
Így van. Hát abszolút mértékben nem lett. Ugye nagyon nagy önbecsapás lenne azt gondolni, hogy csak amiatt a német végjáték miatt nem lett, mert egyébként gyakorlatilag csak amiatt nem lett. De hát megfordíthatjuk úgy, hogy ha lett volna, akkor sem tartoznánk momentán a világ élvonalához, ezt nagyon jól tükrözték a látottak. Tulajdonképpen ez a lényeg.
Hát nem csak az a lényeg, mert azért ugye az eredmény az fontos. Sőt, azt kell mondjam, hogy számomra az eredmény a lényeg. Amikor hiába játszol jól, de nem tudsz vele eredményt arcozni.
Hát várjál.
Amikor még nem is játszol jól, és abban nem érsz vele eredményt, az még rosszabb.
Na jó, rendben van, hogy mindjárt belemegyünk a játékosokba, csak hát igen, tehát nálunk azért eleve ember emlékezet óta nem értünk el jó eredményt, tehát ezt tisztel. Mindjárt mondok neked számokat, csak hogy mindig a levegőről beszélünk, na most azért nagyon pontos számokatok. Tehát ha meg véletlenül nem is jó, elfogadható eredményt értünk el, az általában a szerencse számlájára volt írható nagyon nagy részt, és akkor ha így nézzük, akkor nem az eredmény a fontos, mert az eredmény, a vállalható eredmény az elmúlt esztendőkben csak arra volt, hogy szőnyeg alá söpörjük a problémákat, semmi másra. De azért, ha kíváncsi vagy, meg kigyűjtöttem az elmúlt 6 év világversenyeinek eredményeit, tehát kezdve a 2014-es női EB-től, ugye, amit mi rendeztünk egészen mostanáig. Most pont azon a 2014-es VB-n lettünk 6-dikok, Mi voltunk a rendezők, tegyük hozzá.
Igen. És tegyük hozzá, hogy ott, ha szerencsét elővesszük, ott ugye egy norvég csapatot vertünk meg, akinek teljesen minden.
Így van.
A mérkőzés. Ha azt nem sikerült volna megverni, ami nem volt reális egyébként.
Erről beszélek.
Akkor ott se lettünk volna 6-dikok.
Így van. Aztán van egy 7. helyünk 2018-ból, női Európa-bajnokság. Jól emlékszünk arra a magyar-német meccsre. Emlékszel, Háfra Noémi?
Igen, de ott azért azon az EB-n jók volt.
Azon az EB-n játszott.
Ott szerintem az eredményünk tükrözte a játékunkat.
Így van, mint most is egyébként szerintem, jó. Aztán van még egy 7. helyünk az olimpiáról. Most az olimpiáról tudjuk, hogy milyen körülmények között. Ne firtassuk. Na és akkor innentől kezdve van egy VB11, VB15, VB14, EB12, EB10. Ez az utolsó 6 év.
Ez szomorú.
Szomorú, ez a szomorú realitás, azt gondolom. Nézzük a játékosokat. Hát akkor, ha már Biro Blanka teljesítményét említetted, akkor kezdjük a kapusokról. Ugye 3 kapus neveztünk erre a világbajnokságra, Biro Blankát, Szikora Melintát és Szemmerei Zsófit, hiszen ugye Janőrik Kinga kénytelen kelletlen itthon maradt.
Igen, hát a kapusok, én mondjuk eleve nem értem rendszert, amit a magyar válogatott most már elég régóta művel. Szerintem 2 kapus elég egy csapatnak, és a harmadika csak akkor kell, hogy valaki megsérül, vagy annyira formán kívül van, de nem nagyon látom értelmét a 3 kapusnak, mindegy. Az az érdekes helyzet van, hogy azokon a mérkőzéseken, amikor nyerni tudtunk, különösen most ugye a Kóra ellen, amikor a Biro Blanka nagyon jól védett. A németek ellen is azért viszonylag jól védett mind a 2 kapusunk. A Bíró Blankának ott az első mérkőzésen egy jó fél ideje, a Szikorának meg talán a szlovákok ellen, ha jól emlékszem. Na mindegy, lényeg az, hogy itt is a számokat érdemes nézni. A magyar kapusok jelenleg, és most már ez így is marad, nincsenek az első 15-ben, azt hiszem, a kapus ranglistán, ami ugye azt nézi, hogy hány százalékkal véd, hány védett labdát, hány lövésből egy kapus. 32-3 százalék talán a Blaninak a teljesítménye, ami egy korrekt teljesítmény, de szóval az átlag alatt van a jelenlegi mezőnyben.
És akkor, bocsánat, csak itt közbeszok, és akkor ez jelenti azt is egyben, hogy leszámolhatunk talán egy újabb sztereotípiával is, hogy mert hajlamosak vagyunk azt mondani, nem egy ideje, hogy jó, kapusposzton minden rendben van. Miközben azért mondjuk láttam tegnap a Reinhardt teljesítményt, aki konkrétan egy világsztár kapust, azt Toftot szorítja ki most már simán a dán válogatottból, olyan eszméletlen teljesítményt nyújtani, hogy az hihetetlen. Tehát akkor lehet, hogy még sincs minden annyira rendben kapusposzton.
De szerintem rendben van. Rendben van. Inkább a kapusoknak a viszonylagos, vagy relatív gyenge teljesítménye az a védekezésünk a problémája. Tehát ha a Reinhardtot említed, és akkor majd megnézzük később a dánoknak a statisztikáit. A dánok gyakorlatilag a hatosról, vagy mondjuk így jó pozícióból fele annyi lövést kapnak, mint a magyarok. Kiszorítják a lövéseket a 9-esre, illetve a szélre, és a kapusaik remekül védenek az átlövések és a szélsők ellen, de az átlövések ellen nem azért védenek annyival jobban, mint a magyarok, mert annyival jobb kapusok, hanem mert nyilvánvalóan a védelem nagyobb támogatást ad nekik. A Reinhardtnak, de a Toftnak is eszméletlen számai vannak, 9 méterről 67%-osan védenek. Tehát minden harmadik lövést lehet nekik bedobni kívülről. Például a németek, a Stolle-Börk páros, az 14 lövésből tudott 2-t bedobni nekik. Tehát ez mindenképpen ezek a számok azt mutatják, hogy a védekezésünk kiszolgáltatott helyzetbe hozza a kapusainkat, azt pedig nem lehet várni, hogy 6 méterről mondjuk 30%-nál jóval magasabban védjenek. Tehát a 6 méterről lejövő lövéseknél a kapusaink ugyanolyan hatékonyak, mint a legjobb kapusok. Szélről ezen a VB-n kicsit gyengébben védtek, mint szoktak, de azért általában jók a széls területekről a kapusaink. Viszont az átlövések ellen a közepes vagy az alatt vagyunk, és ez nem csak azért van, azért is egy picit, mert onnan gyengébbek a kapusaink, de a védelem támogatása hiányzik. Tehát én azt mondom, hogy kapuba rendben vagyunk, nyugodtan hozzászámolhatjuk, a Januri King magas szinten tud védeni, de az is igaz, hogy szerintem jobb stabilan két kapussal játszani, mint forgatni három.
Gondolkoztam azon, amit mondtál, csak egy ilyen gonoszkodó érvem van a három kapus mellett, hogy nincs több hadrafogható mezőnyjátékos, akit érdemben be lehet vetni. Tehát tulajdonképpen nyugodtan vihetünk három kapust. Most persze ezt egy kicsit ironizálva mondom, de csak kicsit, mert mondjuk látva Albek Anna teljesítményét, vagy az, hogy Tóvizi Petra játszott egyáltalán, nem is a perceket játszott, tehát így fölösleges több mezőnyjátékost vinni.
Hát ez abban a... Tehát abban igazat adok neked, hogy
nem ez a
meggyőződésem...
Ezt nem így gondolom, csak igen.
Nem, a 16 benevezett játékos egy mérkőzésre az túl sok. Tehát 16 játékos úgyse játszott egy edző. Mindig van legalább kettő, aki egyáltalán nem kerül pályára. Most ahelyett beültetni egy kapust, aki esetleg hozzátesz egy hetesen, vagy valami, az, tehát ebben van logika, de szerintem a kapus teljesítménynek az egyik fő háttere az a töretlen bizalom. Ha három kapus van, az semmiképp nem mutat a kapusok felé egy töretlen bizalmat, mert azt mutatja a kapus felé, hogy hát én azt gondolom, hogy jobb, ha hárman vagytok, mert nem biztos, hogy ketten elegek vagytok a feladatra.
Tehát,
de mindegy, ez van esküsznek, nem ezen múlik, ez csak az én saját különböző véleményem. De összességében azt mondom, hogy kapus poszton szerintem ez nem ott vannak a gondjaink.
Jó, na figyelj, pörgessük meg viszont, mert nagyjából negyed óránál vagyunk. Minden posztra ennyit szánunk, akkor...
Na, hát a kapus az kiemelt.
Ez jogos.
Mert a védekezések...
Jobb szél, Kovács Anett, Lukács Viktória.
Hát én azt mondom, hogy a világbajnokságok, Európa-bajnokságban a szélsőink ugye általában jók szoktak lenni. Most szélső pozícióból a jobb szélen kifejezetten gyengék voltunk. Vica is sokkal többet hibázott, mint amit szokott. A Kovács Anett az láthatóan meg volt illetődve, ő is azt hiszem 10 lövésből 4 gólt tudott csak lőni. Tehát itt azért szélről 60% fölött az elvárása az eredményességbe. Vica is alatta volt a szélső pozícióból, az indításokat azt elég jó százalékban lőtte. De én azt mondom, hogy itt sincs igazából probléma. Most nem ment a Lukásnak úgy, ahogy szokott, de egyébként meg jól szokott játszani. Az egyik legstabilabb nyilvánvaló, hogy...
Igen, neki azért már az őszese volt az igazi pont, azért mert egyedül maradt.
De abban mondjuk simán, vagy jogosan tudunk reménykedni, hogy a következő fog játszani, mert mindenre megvan hozzá. Van ilyen, hogy most nem ment annyira.
Így van. Jön a legneuralgikusabb poszt talán, hogy az egyik, mondjuk ehhez egy sajnálatos sérülés is kellett, jobb átlövő Albek Anna, Kluivert Katrin, Planéta Simon.
Igen, hát ez biztos, hogy egy problémás pozíció. Én szerintem becsapjuk magunkat, hogyha azt mondjuk, hogy az volt minden bajnak az oka, hogy a Kluivert... Én szerintem a nyilvánvaló, hogy hiányzott nagyon, különösen, ha úgy játszott volna minden mérkőzésen, mint a csehek ellen. De hát összesen azért 2 meccse volt, ugye a csehek ellen kiváló volt, a szlovákok ellen közepes, és utána meg nem játszott, tehát nem tudjuk őt igazából értékelni. Viszont azt tudjuk, hogy az ő játéka az nagyon ritka az, hogy egy sorozat mérkőzéses minden ellenfél ellen, különösen például itt eszembe jut a dánoknak az a rendkívül szigorú, zárt hatos falu védelme, amelyik az átlövéseket preferálja, ugye, ahogy beszéltünk róla. Tehát azon a meccsen például nem nagyon látom, hogy a Kluivert verte volna őket meg. Lehet, mert képes extra teljesítményre egy-egy mérkőzésen, és hangsúlyozom, hiányzott a játéka, de szerintem nem lennénk sokkal előrébb, hogyha ő játszott volna, és azon kívül, hogy a védekezésben levő problémáinkat ebbe a pozícióban szintén nem oldja meg, még hogyha talán fejlődött is védekezésben, és a zavaróként lehet használni, de azért nem egy meghatározó eleme a magyar védelemnek ő. Az Albek Annát pedig hát nehéz értékelni, mert keveset játszott, megilletődött volt, belepottyant szerintem ebbe a történetbe, még ő sem nagyon számított rá. Én látom benne a fantáziát, szerintem egy jó, tehetséges játékos. Más közegben fejlődik, mint a többiek ugye Magyarországon. Figyelemmel kell kísérni. Lehet, hogy ő lesz a megoldás. A Planéta szinte alig játszott támadásban, védekezésben alapembernek számít. Az más kérdés, hogy nem vagyok 100%-osan biztos, hogy az a jövőnk, hogy a Planétával kell hátsó közepet védekeznünk, illetve bizonyos csapatok ellen, bizonyos taktikai felállásban igen, de szóval az itt a fő kérdés, majd ez nyilván elő fog kerülni, hogy a védekezésünket hogyan kellene a jövőben kialakítani, mi lenne a stratégia arra, hogy mit szeretnénk védekezni, például ha a dánokra gondolok, és akkor ugye újra elmondom, hogy szélre átlövésbe szorították az ellenfeleknek a befejezéseit. Én nem tudom, hogy a mi védelmünk mit akar tulajdonképpen, hol legyenek a befejezések, mi az, amit szeretnénk, hogy a kapusaink megfogjanak. A mi védelmünk elég adhok jellegű, ami éppen sikerül. Nyilvánvaló a Planétának a szerepeltetése és a védekezésben a szerepe az azon múlik nagyban, hogy mi lesz a jövőben az a védekezési rendszer, vagy rendszerek, mert ugye egy rendszer, nem rendszer, amiben a magyar válogatott szeretne védekezni, és amiben magasabb szinte szeretne.
De akkor könyveljük is el Planétát védőjátékosnak a válogatottban? Csak mert ilyen termettel ezt nehezen fogadja el az ember meg ilyen lövőerővel.
Nem tudom, ezt láttuk ezen a világbajnokságon, hogy játékosként lett benevezve. Nyilvánvaló, hogy a válogatottnak azért a támadó játéka az egy gyors labdajáratásra épül. Tehát azt a játékot szeretnék a lányok játszani, és egyébként a problémáink is néha ebből adódnak, hogy picit túl gyorsan játszunk, gyorsabban, mint amit technikailag a játékosaink jelenleg képesek végrehajtani, abból van a rengeteg eladott labda. Tehát ebben a gyors játékban, amiben ugye van egy Vámos, van egy Háfra, egy Kluiber, ezek a típusú játékosok, ebbe a planétát nehéz beépíteni, vele mást kell játszani. Úgyhogy ezt nem tudom, hogy ez a kapitányi elképzelésekben mennyivel van benne, hogy egy ilyen típusú átlövőt használjunk, bár az Albek is hasonló, úgyhogy nyilván, hogyha ezek vannak, akkor ilyet is kell tudnunk, de jelenleg nincs beépítve a planéta se ebbe a játékba.
Tudod, mi jutott az eszembe a binap így a jobb átlövő, a balkezes lövő poszton gondolkodva, hogy végtelenül elkeserítő, hogy miközben tényleg abszolút kézilabdás nemzetnek érezzük magunkat, joggal természetesen. Eközben Bódorné Nagy Marianóta, ugye, aki nemrég lett a 20. század legjobb kézilabdázója, eltelt nem is tudom hány évtizedben, gyakorlatilag egy, azaz egy nem igazán magas szinten játszó, nem nemzetközi szinten játszó játékos tudtunk kitermelni, őt Németh Helgának hívják, és már ő sincs majd 25 éve a pályán, mert ugye Bojan Radulovics nem Magyarországon nevelkedett, tehát ott honosítottuk, és megoldotta a problémánkat szépen egy 10-15 évre, de gyakorlatilag rajtuk kívül most ugye Kluiber Katrin, akinek tényleg vannak nagyon jó momentumai, de egyszerűen senki. Volt persze sok próbálkozás, most nem akarok megbántani senkit, de a világ élmezőnyétől, tehát a világ szintől borzasztóan messze volt mindenki. Márpedig ez nagyon kéne itt.
Hát ez biztos, hogy a balkezes átlő pozíció az egy nehéz.
Így van. Sajnos pozíció. A jobb is nehéz, majd oda rátérünk. Na de, menjünk tovább. Irányító. Tóth Eszter, Vámos Petra.
Hát itt azt hiszem, hogy a Vámos Petrával elégedhettek lehetünk. Ő hozta magát, ha nem is volt talán annyira gólerős, mint az olimpián, de egy nagyon pozitív teljesítmény nyújtott szerintem. Van benne energia, lendület, bátran játszik. Nála az a kérdés, hogy azok a dolgok, amiket még most is talán egy picit kevésbé meglepetésszerűen, mint az olimpián, de el tud adni. Ő azt hogy fogja venni azt a kanyart, amikor már nagyon-nagyon fognak rá készülni. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy azért az ő játéka az iszonyú energiafaló, és ráadásul elég sérülésveszélyes is, véleményem szerint, tehát azért lehet rá számítani a jövőben, mondjuk egy 10 éves távlatban, hogy azért nem biztos, hogy ő mindig minden mérkőzésen ezzel az erővel tud játszani, tehát mindenképp kell mellé egy olyan váltótárs, aki hasonló szinten tud teljesíteni. A Tóth Eszter, azt hiszem, hogy ő nagyon meg volt illetődve ezen a világbajnokságon, próbálkozott, de a lövései nem nagyon jöttek be. Nem mondom, hogy benne nincsen, tehát hogy nincs hely a válogatottban, mert lehet helye. Ez most nem sikerült olyan nagyon jól. Az kérdés, hogy beleinvestál-e még a szakvezetés egy-két világversenyt az ő játékába. Én szerintem érdemes még körülnézni irányítóban más játékosokat.
Más se csinálunk évek óta, mint körülnézünk ezzel. De értem, amit mondasz, csak
hát igen.
Hova nézzünk?
Ott van ugye a
akkor nem tudom, mi lesz Kovacsics Anikóval, hogy vajon visszatér-e még valamikor erre.
Kovacsics Anikó, a Lakatos, a Tóth Gabi, tehát itt vannak azért a fiatalabbak közül is vannak, tehát még a Vámosnál fiatalabbak közül is. Szerintem itt jön az a történet elő, hogy remélhetőleg most már a Vovának lesz jó sok ideje, és nézi a játékosokat, és jegyzetel, és előbb-utóbb talál valakit, aki itt megbízhatóan tud játszani ezen a pozíción. de szerintem a Vámossal nagyjából rendben volt a védekezés is. Minden esetre támadás védekezésben ugye nem tud 60 percet játszani egy ilyen típusú játékos, tehát neki mindenképpen védekezésre is kell egy alternatíva és támadásra is.
Beállok. Bordás, Réka, Szabó, Laura.
Hát itt azt hiszem, hogy elég egyértelmű a képlet. A Bordás Réka még sokkal jobb tud lenni, biztos vagyok benne, de már most nagyon jó jeleket láttunk tőle. Szerintem az egyetlen jó védőjátékosunk jelenleg a keretben, akire azt mondom, hogy megvan az a fizikai ereje, megvan az agresszivitása, megvan az a mozgékonysága, feje is van hozzá, tehát ő nyilván a rutin az sokat fog még javítani a játékán, de benne látom a megoldást, és támadásban is elég jó lehet helyzetbe hozni, jó fejezi be a helyzeteket. Tehát itt szerintem itt léptünk előre az utóbbi évekhez képest. A másik két beállónknak voltak ugyan pozitív megmozdulásai, de azt hiszem, hogy nem nagyon sikerült. Ugye a Tóvízi viszonylag keveset játszott az utolsó két mérkőzésen talán, és a Szabó Laura sem volt sokat a pályán, neki nem, azt hiszem, hogy neki őt azért visszavetette az elmúlt két mélyre küldték különböző okokból, de mind a két játékos olyan, akivel érdemes foglalkozni. Tehát ők azban a kategóriában vannak, hogy vissza az előző gondolathoz, hova most lesz ideje, szépen dolgozni kell ezekre a játékosra, a támadásra, a védekezésbe, beépíteni azokra a szerepekre, amikre kell, de én szerintem a Bordással az első számú beállós hosszú távra meg lehet.
Tudod, mikor volt utoljára megoldva? Csak hogy most ez egy ilyen nosztalgiázós műsor legyen.
Hát a Kulcsár
Anita. Így van. Igen. Tudod, mikor halt meg Kulcsár Anita? 15 évvel ezelőtt.
Igen.
Döbbenet. De tényleg, te 15 éve nem tudtuk megoldani ezt a posztot. Igen, Bordás Réka tényleg nagyon-nagyon bizalom gerjesztő volt, ahogy játszott. Balátlövő, Háfa Noémi, Kácsor, Gréta, Szőlősi, Zácsik Szandra.
Hát ez egy... az Ácsiktól nagyjából azt kaptuk, amit minden világversenyen, amire vissza tudok emlékezni az első 10 évben, az előző 10 évben, vagy nem tudom mióta van ő már a válogatottnál, egy jó kezdés után, tehát ő egy meccset bírt ki ezen az EB-n, vagy VB-n. Nyilván a sérülése, meg a betegsége, meg nem tudom milyen problémái voltak hozzájárulni.
Ortörés.
Hát meg beteg volt előtte, ha jól tudom. Bár ezt nem lehet tudni, de valami betegsége volt. Tehát fizikailag nem volt megfelelő állapotban, csak én őt fizikailag nagyon-nagyon régen látta megfelelő állapotban, arra, hogy egy világversenyt lejátszon. Arra, hogy egy bajnokit egy héten, arra igen.
Igen.
Tehát ugye a németek elleni mérkőzés az volt az első meccse, ahol biztatóan játszott, sőt kifejezetten jó volt, de utána nem tudta ellátni azt a szerepet, ami a távoli zónára hegyeződik ki, ugye. Hát most nem akarok így fejből hazudni, de ilyen 30-40% közti átlövő teljesítményt nyújtott 9 méterről, ami nyilvánvalóan azért kevés, és többet tud, de ezen a VB-n nem jöttek aztán a lövések a német meccs után.
Bocsánat, most ezt így elsikadtunk, nem akarok ebbe belemenni, de könnyen rámondjuk erre, tehát egy-egy meccsen, biztos, egy világversenyen többet tud? Én meg azt gondolom, hogy nem tud többet. Tehát 12 éve megnéztem, 12 éve válogatott, egy-egy meccsen kijön a lépés, és akkor szétlövi a... De szerintem, azt már sajnos nagyon nyilvánvalóan látjuk, hogy Zácsik Szandra soha nem fogja egy világversenyen konzekvensen meccsről meccsre megoldani ezt a posztot. Tehát mert ha igen, akkor valami nagy csoda, akkor nagy valami...
Igen, de abban bízhatunk, hogy esetleg a háttársaként, vagy alternatívaként tudja hozni azt a teljesítményt. Mert azért most, amit a Fradiba nyújt, mondjuk ott ilyen kétharmad, egyharmadba játszanak nagyjából a Bölkkel.
Ennyi.
És azért ott jó teljesítmények.
De a Bölkkel... De Bölk a kétharmad, nem zárt.
Igen.
Hát ez a lényeg. Na, és akkor itt ki lesz a kétharmad?
Na most a, ugye a Háfrát viszonylag nehéz értékelni VB-n balátlövőben, mert inkább jobb oldalt játszott. Sőt, szinte végig jobb oldalt játszott a Kluivert sérülése után, ahol voltak jó pillanatai, de rengeteg hiba csúszott a játékába. A Kóra elleni meccs, az lehet neki egy referencia meccs. Ott kifejezetten jól játszott végig, jó lövőszázalékkal, jól kiválasztva a helyzeteket, de ne felejtsük el, hogy egy olyan ellenfél ellen, amelyeknek a védelme fizikailag azért messze az európai élvonal alatt van. Tehát a koreaiak nagyon ügyesen kézilabdáznak, eszméletlen szép dolgokat csinálnak, de egyszerűen korábbi siker csapatukhoz képest fizikailag mondjuk a felét bírják. Tehát nincsenek olyan masszív játékosaik, mint régebben voltak, a beállóik sem olyan magasak, mint régen. Tehát ez egy...
Jó, Koreát hagyjuk.
Ez legyen az őrlánk, de mindegy, ez ellen a csapat.
Jó, de igen. De
csak az őrlánk még a nagy teljesítményhez kell, tehát most nyilván
a képességeivel nincs probléma, szerintem az egy elég egyértelmű kérdés. Háfrában benne van a csí, tehát ez nem...
Igen, de a Háfrának is az szerintem, tehát azt el kell felejteni, hogy ő majd mindent csinál. Tehát a Háfra Noémit szerintem be kell állítani egy olyan pályára, hogy bizonyos pozíciókból, bizonyos szituációkból kell neki helyzeteket teremteni, és egy picit lekorlátozni a játékot oda, hogy ne kelljen neki mindig mindent kitalálni, hogy mi legyen. Lehet, hogy nem így van, de minden esetre ez jön le a képernyőről sokszor, és ebben van a rengeteg hiba. És azért, tehát ő testesíti meg szerintem egy személybe szinte azt a, hogy is mondjam, csak számomra elég idegesítő magyarázatot, mikor azt mondjuk, hogy nem baj, mert a következő világversenyen majd jobbak leszünk, mert addigra összeérünk.
Igen.
A Háfra Noéminek ez a hetedik világverseny. Hetedik, mert direkt megnéztem.
Igen.
Tehát azért hét verseny alatt már azért lehet rutin szeretni, mert van, aki egész életében.
De jó, hogy ezt nem én mondtam, végre.
Tehát ezt el kell felejteni, hogy rutint akarunk szerezni, nem kell már rutint szerezni, illetve kell, persze mindig kell. De
van, akinek neki pont már ebből a tekintetben.
De most már jól kéne játszani, és a hibákból tanulni, és kijavítani. Mert az, hogy tanulunk, és azt olvasom sok helyen, hogy a vereségekből,
igen,
a vereségek is milyen nagyon jók, egyébként jók, de azért a győzelmek is nagyon klafák. Tehát tényleg a Háfrának, úgy, mint a magyar válogatottnak, most már a következő, az már, tehát most már nem mondjuk azt, hogy majd a következő, mert már nagyon sok következő volt. De nyilvánvaló pont az igaz rá, mint a válogatottra, hogy abszolút benne van a jó játék, abszolút tehetséges, minden adva van, csak most már tényleg szembe kell nézni abba, hogy teljesíteni kell. A Kácsor nagyon pozitív meglepetés volt nekem, mert szerintem kifejezetten jól játszott támadásban. Olyan lövő potenciál van benne, ami szerintem nagyon kevés játékosban a mezőnyben. Neki a védekezése az kritikus pont, illetve azt hiszem, hogy neki is fel kell nőnie. Tehát ő egy olyan attitűden játszik a pályán, mintha egy gyerek lenne. Bejövök, itt egy ilyen nagy gyerek ügyeskedik. Tehát egy válogatottban, amely komoly eredményeket akar elérni, ezt már el kell felejteni. Ügyes vagyok, hanem megbízhatóan magas szinten kell teljesíteni. Tehát ez szerintem itt egy picit a fejben kell a Kácsornál tovább lépnie. Lehet, hogy egy komoly csapatban kellene játszania, ahol be van nagyobb kerete, vagy szűkebb keretek közé szorítva az, hogy a hibázási lehetőség.
Attila, igen. Bocsánat, csak a számból vetted ki a szót, most ebben a műsorban nem fogunk belemenni. De hát, hogy a Háfra Noéminél is azt mondta, hogy minden adott, vagy Noéminál, meg Kácsornál is, hát azért nagyon nagy mértékben felmerül bennem a kérdés, hogy megfelelő táptalaj-e az évben a 350 vagy tudom hány nap, amit Vácad és Győrben töltenek el, így most ebben a formában, ahogy most van, mert csak akkor várhatunk, tehát hiába van képesség, hát csak akkor várhatunk a világversenyen megfelelő teljesítményt, ha ennek megágyaznak az év közben.
Igen, de hát ez két külön eset, ugye, mert a Háfra azért nem játszik, mert túl, vagy azért játszik keveset, mert túl erős konkurenciával kell szembenéznia. A Kácsornál meg szerintem pont az ellentéte, hogy akkor is a pályán van, hogyha nem tudja fölemelni már a kezét meg a lábát. Tehát neki egy olyan, neki följebb kéne mennie szerintem egy magasabb követelményekkel rendelkező csapatban.
Egyértelmű.
Anélkül, hogy most megharagudnának rám a Váciak, hogy a legjobb játékosukat eltalácsolom, de véleményem szerint, ha benne marad abban, hogy ott dédelgetik, és mindig azt sem akar, akkor nem fejlődni.
De bal szél. Márton Gréta Fodor Csenge.
Hát a bal szélünk a Mártonnal szerintem abszolút rendben volt. Ugye a Sacu Nadint tökéletesen pótolta. Szerintem ezzel semmi gond nem volt. Ő egy ráadásul egy jól védekező játékos.
Fantasztikus százalékkal
érdekes. Nagyon jó százalékkal lőtt, lehet már mindig ott jó volt. A Fodor Csenge nekem egy picit meglepő volt, hogy ennyire el volt anyátlanodva, mert azért ő a BL-be játszik már évek óta. Jó teljesítményeket is látunk tőle, és itt pedig hát szóval nagyon nehezen ment a góllövés neki szedni. De hát a bal szélen sincs gond Nadin, és a Csenge is nyilván egyre jobb lesz. Tehát ő rajta tényleg ki szokott ütközni, tehát ezzel úgy nem volt probléma. Még azt mondom, hogy a védekezésben is rendben volt, amikor a pályán volt.
Kispad, Golovin Vlagyimir.
Hát ugye nyilván ilyenkor az edzőnek mindig az a nehézsége, hogy valamit elképzelt, ami már eleve egy leszűkített gondolt, abban, hogy a Tomori nem volt, és akkor kiesett a Kluiber, és az egész támadó játékunkat át kellett jobb átlövős verzióra, ami szerintem nem volt neki probléma, mert azért amennyire én emlékszem a Háfra, amikor az MTK-ba játszott, akkor főleg jobb oldalt játszotta a Vova, tehát így visszataláltak ahhoz az érzéshez, amit évekkel ezelőtt megtapasztalhattak. Az edzőt én nem igazán tudom értékelni olyan értelemben, hogy nem volt ideje arra, hogy ezt a csapatot fölépítse, és ez lelátszott rajta. Azt próbálta a meccsekből ki, amit éppen improvizálni tudott tulajdonképpen, és ebből voltak jó döntései, kevésbé jók. Szerintem ez amit láttunk tőle, az jó volt, de neki is most jön a neheze. Tehát most jön a java, hogy el kell dolgozni a csapattal, és megmutatni azt, hogy az elődényhez képest fejleszteni tudja azokat a gyenge pontjait a válogatottnak, amik most is ugyanúgy kiütköztek. Tehát a védekezésnek az instabilitása. Ugyan több lerohanás gólt lőttünk, mint szoktunk, de azért összehasonlítva a németekkel vagy a dánokkal, mondjuk fele annyi fast break akciót vezettünk, tehát továbbra is ez a része a játékunknak nem elég hatékony. Én szerintem van két-három játékos, vagy két-három pozíció, ahol lehet vitatkozni, hogy azt kell-e kivinni, aki kint volt, vagy másikat, aki itthon volt, de egyik sem olyan, ami gyökeresen megváltoztatná a játékunkat. Tehát nyilván lehet változtatni az összetételen is, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy tényleg világversenyre most, ami lesz neki az olimpiáig, ezekben a dolgokban, amiket mondtam, tehát különösen a védekezésnek a rendszere, hogy mit akarunk tulajdonképpen attól a védekezéstől. Ugye úgy nem lehet védekezni, hogy az ellenfél ne tudjon gólt lőni, hanem az a cél, hogy úgy védekezzünk, hogy onnan lőjenek, ahonnan mi szeretnénk, olyan szituációkba kéneket mi szeretnénk, illetve ami a legmagasabb szint már, gondolok itt a franciáknak a védekezésére, hogy azon belül, amit védekeznek, egy-egy mérkőzés az ellenféltől függően is tudnak finom hangolást végezni, és az ellenfélnek az adott mérkőzésre szóló erősségeit, egy-egy játékost külön ki tudjuk venni a veszélyes területekről. Ez már a védekezésnek a művészete. Itt még nem tartunk, hanem ott kéne tartanunk, hogy legyen egy rendszerünk, egy zártas hatosfal, vagy egy nyitottabb hatosfal, mint a franciáké mondjuk, vagy a dánoké, az a zártabb, vagy egy nyitott 5-1-es védekezés mellé, vagy egy 3-2-1, vagy tehát, hogy legyen elképzelés, és ehhez képest változtatni bizonyos játékosoknak a beválogatásán, mert ugye nem biztos, hogy minden játékos, aki most itt van, az védekezésben alkalmas arra, hogy egy olyan stratégiát megvalósítson, amit az edzők.
Azért mutattam itt neked egy tévetűt, amit csak te láttál, és a hallgatóink nem, és tudom, hogy 8 kézi vezérlésnyi adást tudnánk erről beszélgetni, de akkor senki nem hallgat végig minket, úgyhogy majd egyenként megyünk szépen, és visszatérünk rá. Köszönöm, szerintem érdekes volt, bár mindig azt hiszem, hogy érdekes, úgyhogy reméljük, hogy tényleg az volt. Köszi, hogy hallgattatok minket. Jövünk egy hét múlva is, meg közben lesz extra is, és még biztos, hogy sok alkalommal visszatérünk majd a VB-re. Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.